És egy... Igen. Ha fordítva? Hát akkor még megnézzük a kis ZH-k eredményét is. Ha az nagyon-nagyon kiváló, akkor lehet, hogy azért adunk ötöst. Hol van a kiválóság határa? Hát a kettő egészhez nagyon közeli átlag. Jó? Igen, tehát ilyen egy hét fölött biztosan. 1,7 fölött biztosan. Jó? De mondjuk a legegyszerűbb, ha mind a kettőt ötöste megírod, és akkor nincs kérdés.
De legalábbis a záros.
Hát az egyiket már megírtad. Igen? Igen? Hát, hogyha a felét legalább megírtad, akkor nem. Igen. Igen. Azért érdemes ettől függetlenül kizárt írni, hogyha meg is vagy, mert legalább gyakorolsz a nagy ZH-ra. Tehát, hogy most akkor ne az legyen, hogy innentől, akkor nem is írunk kizárt, mert fölösleges, mert akkor annyivel kisebb esélyed van, hogy már ismerős kérdést kapsz a nagy ZH-ra. Jó? Tehát azért ennyi értelme van. Jaj, hát üdvözletem. Jó, akkor folytatjuk. Ugye a kovanianciáról volt szó, hogy mennyire együtt változnak ezek a véletlen változóink. Ugye, hogyha ez tovább érdekel minket, akkor ugye a következő mérték, ami hasonló dolgokról szól, az ugye a korreláció, amely ugye a két változó közötti lineáris kapcsolatnak a mértékét mondja meg. Ugye itt látható a korreláció képlete, ami nagyon hasonló a kovarianciához, sőt ugye a számlálóban a kovariancia szerepel, viszont ez el van osztva a két változó szórásának a szorzatával. Tehát ugye a korrelációt azt a kovarianciából számoljuk. Ugye épp ezért ugye ez plusz 1 és mínusz 1 közötti értékeket vesz föl ez a korreláció. Hogyha ez plusz 1, akkor az ugye maximális pozitív korreláció, tehát maximális mértékű a két változó közötti lineáris kapcsolat. Hogyha egy mínusz 1, akkor ez pedig ugye azt jelenti, hogy ha az egyik irányba változik, akkor másik pont a másik irányba. És ez maximális mértékben egymástól függenek. És ugye, hogyha ez a kettőnek a korrelációja az nulla, akkor a két változó az nem korrelált. És itt nagyon fontos mondatok jönnek, hogyha ugye ez azt jelenti, hogy a független változók, amik egymástól teljesen függetlenül változnak, azoknak a korrelációja mindig nulla, de hogyha a két változónak nulla a korrelációja, az nem azt jelenti, hogy ezek biztosan függetlenek egymástól. Jó, ez egy fontos dolog. Tehát az, hogy ezek nem korrelálnak egymással, az nem azt jelenti, hogy ők függetlenek is, csak a korreláció. Tehát nem a korrelációval kifejezett az ő egymástól függésük. Miért? Mert ugye ez a lineáris kapcsolatot mondja meg köztük, hogyha négyzetes vagy köbös, tehát tisztán négyzetes vagy tisztán köbös összefüggés van köztük mondjuk, akkor a korreláció nem az a mérték lesz, ami nekünk ezt az összefüggést megfogja. Jó, ezért lehet az, hogy hiába nulla a korrelációjuk, nem feltétlenül függetlenek egymástól. És ugye nyilván a maximális korreláció, illetve antikorreláció, meg a nulla korreláció vagy értelmezéséből következik, hogy minél közelebbi ez a korrelációs koeficiens a mínusz 1-hez vagy a plusz 1-hez, annál erősebb az összefüggés vagy a kapcsolat a két változó között, aminek a korrelációs koeficiensét kiszámoltuk. Jó? Ugye, hogyha két ilyen idősorunknak veszünk, ugye, tehát az X is, meg az Y is egy ilyen idősor, ami a bioelektromos jel, az például ilyen idősor, és mindegyikben van N mintánk két különböző helyről, akkor ennek a két mintának a korrelációs koeficiense az ez alapján, a képlet alapján számolódik, ahol ugye ezek a vonások, ezek ugye az átlagok, tehát ezek a minta átlagok, ugye minden egyes mintából kivonjuk a minta átlagot mindkét esetben, ezt összeszorozzuk, és ugye azt az egésznek vesszük ezt az összegét, és ugye megint a a mintáknak a szórásával osztjuk el, és ugye a egyel kevesebb szer, mint a mintaszám még ezt megszorozzuk. Ugye ez a módszer egyetlen számot ad vissza az idősorok összefüggéséről. Ez is ugye segít nekünk valamibe, tehát mond egy valamennyi információt, szolgáltat arra, hogy ezek mennyire függenek össze egymással. De hogyha ennél részletesebb összefüggést akarunk tudni, tehát az érdekel minket, hogy ezek mintáról mintára hogyan függenek össze ez a két idősor, akkor eljött a korreláció vagy korrelációs koeficiens helyett az idősorokra a keresztkorrelációt szokták alkalmazni, ami ezen a dián látható, tehát a keresztkorreláció az így számolható ki folytonos mennyiségeket, tehát ugye ez itt fölül, ugye mivel folytonos, ez ugye egy ilyen integrált számolunk hozzájuk, hogyha ezt áttesszük diszkrét mértékekre átszámoljuk, akkor ugye egy ilyen összeget tudunk számolni. Ez ugye tulajdonképpen annyit csinál, hogy az egyik idősort a másikhoz képest néhány mintával eltolja, és ezeket az eltolásokat mindegyik mintára, mindegyikhez képest megcsinálja, és aztán összeadja ezeket. Igazából ennyit csinál, tehát ez itt látható ugye leírva. Ugye, tehát ez a kereszt korreláció mindig azt mondja meg, hogy mennyi, hány mintaponttal kell mondjuk a diszkrét esetbe eltolnom a G jelemet, ahhoz, hogy az F-et kapjam meg. Tehát ez ugye végig csúsztatja az egyiket az időtengely mentén, és mindenhol vesz egy szorzatot, és ezeket összeadja. Ugye, amikor az F és a G mérték az ugyanaz, akkor ugye a kereszt korreláció a maximális. Tehát ez azt fogja megmondani, hogy minél nagyobb ez a kereszt korrelációja ezeknek, ugye annál inkább hasonlít a kétel egymásra. Hogyha az érdekel engem, hogy tudok ugye autokorrelációt is csinálni, az a speciális fajtája a kereszt korrelációnak, amikor az F is, meg a G is ugyanaz az idősor, ugyanaz a jel. Ezt például arra szokták használni, hogyha az idősorom az egy darab F-em, ami aztán ugyanaz, mint a G, ez az egy darab F idősorom, ez az idegsejtek, egy darab idegsejtnek a tüzelési időpontjai. Tehát mikor jöttek az akciós potenciálok, ebből van nekem egy vektorom, ezekből az időpontokból. És hogyha ennek megcsinálom az autokorrelogramját, tehát ugye eltologatom egymáshoz képest ezeket az időpontokat, akkor ugye azt fogom megkapni, hogy mikor érkeztek valószínűleg tüzelések, mikor nem. Ez például arra jó, hogy ennek az autokorrelogramnak mindig úgy kell kinéznie, hogy a közepén egy néhány millisekundumos lyuk van, ugye ez a sejtválogatásnál, amikor beszéltük, akkor ott volt erről szó érintőlegesen, tehát ott nulla teljesen az értéke, mondjuk 2-3 millisekundumig, ez ugye a refraktált periódust fejezi ki, amikor nem lehet újra ingerelni a sejtet. Hogyha ez tiszta, és ott tényleg nulla van, tehát nincsen idegsejt tüzelés, akkor ez valóban egy idegsejttől érkezett ez a jelem. Tehát ezt az autokorrelogram meg fogja mondani, hogy ez tényleg egyetlen idegsejttől érkezett. Ha egy-két-három millisekundumon belül is van több tüzelés, akkor biztos lehetek benne, hogy ez nem egyetlen idegsejttől jött ez a teljes idősor, hanem más idegsejtnek a tüzelései is szerepelnek, tüzelési időpontjai is szerepelnek ebbe az idősoromba, mert a refraktár periódust azt tudjuk, hogy az van, és abban nem tud akciós potenciál tüzelni ugyanaz az idegsejt, akkor ott úgy lehet akciós potenciál, hogy ez egy másiknak az akciós potenciálja. Jó, tehát ez a mérték a kereszt korrelációnak, ez a speciális változat az autokorrelációhoz, ez például ilyen esetekre kiválóan alkalmazható. Itt van néhány példa, hogy néz ki a kereszt korreláció, ugye két színusz hullám, hogyha el van tolva egymáshoz képest, ugye a kék az egyik, a zöld a másik, látjuk, hogy a kékhez képest a zöld el van tolva, akkor ennek a kereszt korrelogramja az így fog kinézni. Tehát ugye látjuk, hogy amikor mind a kettő hasonlóan változik, akkor ugye maximális lesz, amikor pont ellentétes fázisban vannak, akkor pedig ugye minimális környéki lesz ez a kereszt korrelációja ennek a két színusz hullámnak. Ugyanígy, ha egy darab impulzust veszünk, és annak a kereszt korrelációját nézzük, akkor hasonló dolgokat láthatunk. És ugye random jeleknek a kereszt korrelációja az ugye, ugye az lesz arra jó, hogy ugye ebből a kettőből nem látom, hogy ez milyen mértékben változik egyszerre, de hogyha egy kereszt korrelációt csinálok hozzá, akkor látom, hogyha itt ilyen, hogyha ez, igen, itt ugye nincs mértékegysége az időnek, de tételezzük fel, hogy ez millisekundumban van, mondjuk, hogyha ha ilyen 6-7 millisekundum, most eltéréssel nagyjából, akkor változnak együtt legjobban. Tehát, hogy ez valamit mond nekem a jelekről, ami amúgy szabad szemmel nem igazán látható rajtuk. Jó, és egy harmadik mérték, ami még mindig ezekhez kapcsolódik, ez pedig a koherencia. Ugye ez a koherencia az ugye a normalizált mértéke a lineáris korrelációnak, méghozzá a frekvencia függvényével, itt látható a kiszámításának képlete. Ugye ez a GXY, ez ugye ez a kereszt spektrális sűrűség, vagy kereszt spektrum a két mértékem között, ezek az XXY, Y, ez pedig az autó spektrális sűrűség. Ez a kereszt spektrum, ez a discrete Fourier transformátja a kereszt korrelációnak, és ebből következően ez az autospektrális sűrűség, ez pedig ugye az autokorrelációnak a discrete Fourier transformátja. Ugye ennek a koherenciának az értékei azok mindig 0 és 1 közé esnek, és a magas koherencia az azt jelenti, hogy az amplitúdok egy adott frekvencián azok korrelálnak egymással, ezek az EEG mintákban. Tehát ugye ez adott frekvenciákra mondja meg, hogy mennyire korrelálnak egymással ezek az EEG mintáim. Tehát például, hogyha a gamma frekvenciasávban, vagy az alfa frekvenciasávban érdekel ez engem, akkor meg tudom mondani, hogy ezek mennyire korrelál. Mondjuk két különböző ponttól elvezetett EEG-jel egymással, tehát mennyire együtt változnak, vagy mennyire függnek össze ezek a jelek egymással. Ezek voltak az úgymond alapvető módszerek, tehát ezek régóta használtak, egy csomó ilyen, azok EEG szoftverekbe be is vannak építve, ugye láttuk a gyakorlaton is, hogy átlagolni is, meg FFT-t csinálni is elég könnyen tudunk. Talán nem néztem meg, de még akár lehet, hogy ilyet is tudunk viszonylag könnyen. Tehát ezek azok a módszerek, amik ma már ilyen nagyon standardnek számítanak, és be vannak építve a nagy részt a szoftverekbe, tehát néhány kattintással ezek a számolások elvégezhetők. Most ezek után rá fogunk térni az újabb vagy fejlettebb jelfeldolgozó módszerekre. Ezeket csak nagyon röviden fogjuk tudni érinteni, mert egyrészt ennél sokkal több van belőlük, ugyanúgy az alapvetőkből is sokkal több van, és ugyanúgy ezekből is sokkal több van, mint amit itt fel tudunk sorolni, és amire van időnk. Ugyanakkor az a néhány, amiről tudunk szót ejteni, azok nagyon érdekesek, és ráadásul nagyon elterjedten használják őket. Az első, amit meg fogunk nézni, ez az úgynevezett wavelet analízis, ez is egy ilyen időfrekvencia analízisre való. Ez lesz az a módszerünk, ami ki fogja küszöbölni azt, hogy a Fourier transformációval elveszítjük az időtartományunkat, tehát semmit nem tudunk a frekvenciáknak az időbeli változásáról. A wavelet transformát lesz az, amelyik segíteni fog ebbe, és a frekvenciák változását, vagy az egyes frekvenciák teljesítmény változását az időben fogjuk tudni nézni. Aztán még két módszert fogunk nézni az EEG-nek a kvantitatív vagy objektív feldolgozására, elemzésére, összehasonlíthatóságára. Egyrészt ez a kvantitatív EEG vagy brain mapping, és a végén az előadás végén jön a neurometria. A wavelet analízis, ugye ehhez először azt kell tudnunk, hogy mi ez a wavelet, ugye ezek ilyen kis hullámszerű oszcillációk, amelyeknek növekszik az amplitúdója, aztán csökken. És ezek azért jók, mert a detektálni tudják a jeleknek különböző tulajdonságait, például ezt a nem stacionárius tulajdonságait a jeleknek, tehát ez ilyen spektrális analízisre jó. Ugye, mert mi a baj a spektrális analízissel? Az, hogy ugye a spektrum az ugye a teljes időtartományt reprezentálja, tehát amikor láttuk azt a példát az EEG spektrumról, az ugye a teljes EEG felvételnek a spektruma volt, tehát nem tudtam, ahogy mondtam, hogy az egy-egy adott frekvencia, az egész időtartomány alatt egyenletesen nagy teljesítményű, vagy van egy kiugró teljesítményváltozása, amúgy kicsike. Ezt sajnos a Fourier transformátum ezt nem engedi meg, de a Weber transformátum, ezek a kis hullámszerű oszcillációk, ezek segíteni fognak abban, hogy ezeket is kinyerjük a jelből, ezeket a jeleket. Tehát ez egyszerre képes pontos idő- és frekvencia tartománybeli felbontásra. Itt van néhány példa, hogy néznek ki ezek a wavelet-ek. A legegyszerűbb ez a mexikói kalap típusú, és ugye amúgy elterjedt ilyen wavelet-ek a Meyer, illetve a Morlett wavelet, a Morlettet nagyon sokszor használják, gyakorlatilag az alap, amit az ilyen wavelet analíziseknél használni szoktak. Itt néz ki egy példa, hogy ez hogy néz ki, ugye itt van magának az EEG-jelnek az amplitúdója, itt fönt, ugye ebből ez időben tök jól látjuk, ugye itt a millisekundumos időtengely, tehát tök jól látjuk az időbeli változását, de a frekvenciáknak a teljesítmény változását így szabad szemmel semmit nem látunk benne. Ugye itt alul kékkel látjuk a wavelet teljesítményt, tehát hogy hogyan változik ezeknek a wavelet teljesítménye, és ezen itt az a színes ábra, ami nekünk a nagyon érdekes, ez az időfrekvencia térkép, ugye itt az X-tengelyen továbbra is az idő található, az Y-tengelyen a frekvenciák növekednek lentől fölfelé, és a szín az pedig a teljesítményt kódolja, tehát minél pirosabb, annál nagyobb a teljesítménye. Magyarul ezzel az elemzéssel már látni fogjuk, hogy ahogy ez a jelünk változik időbe, ott melyik frekvencia sávoknak a teljesítménye növekszik. Látjuk, hogy itt ebben az esetben például ez a gamma sávú teljesítmény az, ami nő, ráadásul ennek a teljesítmény csúcsa az még változik is, ahogy időben haladunk előre, itt ugye magasabb, itt viszonylag szélesebb, itt szűkebb, viszont magasabb frekvencián jelentkezik a teljesítmény csúcs. Tehát ezzel a wavelet analízissel sikerült egyszerre időbeli és frekvenciabeli információt kinyernünk, amire ugye sem mondjuk az átlagolás, se semmilyen időtartománybeli analízis, se pedig a Fourier transformáció önmagában nem képes. Itt egy másik példa, ugye ez egyes ilyen EEG mintáknak a wavelet elemzését mutatja. Ugye itt ezen az ábrán ez a úgymond abszolút wavelet teljesítmény látható, tehát azt mondjuk, hogy amit kiszámoltunk, hogy hogyan változik a frekvenciák teljesítmény, azt látjuk itt. Nagyon, ugye, mivel nagyon pici a színekben a változás, ezért sokat nem látunk rajta. És azért, hogy ez jobban láthatóak legyenek a változások, egy úgymond ilyen alapvonal korrigált, relatív wavelet teljesítmény az, ami jobban kiemeli nekünk a változásokat. Itt ez az első szakasza van alapvonalnak kinevezve. És ezzel korrigálva egy ilyen relatív wavelet teljesítményen látjuk, hogy melyek azok, itt megint a magas frekvenciák, amiknek növekedik a teljesítménye, ezen a szakaszon itt pedig csökken, itt megint csökken a magas frekvenciák teljesítménye, aztán nő, aztán csökken, aztán nő, tehát itt nagyon szépen rajzolja ki nekünk ábra, hogy hol növekednek az időben, hol növekednek és csökkennek a frekvenciák. De ugyanígy nem csak egy-egy EEG szakasznak, egy nyers EEG szakasznak a teljesítmény spektrumát, vagy ilyen idő teljesítmény diagramát tudjuk megnézni, hanem az átlagolt jeleknek is ugyanúgy meg tudjuk nézni az idő frekvencia diagramját. Ugye megint itt a bal oldalon látjuk az átlagolt jelnek az abszolút wavelet teljesítményét, itt ez sajnos megint ugye nem sokat mond nekünk a jel változásáról, bár már itt is látjuk, hogy ugye a nulla időpont, amikor ugye az inger érkezett, utána egy magas frekvenciás teljesítmény növekedést látunk, de hogyha az alapvonalnak azt a szakaszt vesszük, ami az inger érkezése előtt volt, tehát ugye ami mondhatjuk, hogy spontán EEG van csak benne, hogyha azt veszük alapvonalnak, akkor azzal korrigálva nagyon szépen látjuk, hogy hol növekedik igazán. Tehát tényleg itt ezek a magas frekvenciák, amelyek ahogy érkezik az ingerünk, ezek növekednek. Ezt ugye látjuk is, ez egy nagyon meredek változás. Itt nyilván a meredek változás az ugye azt jelenti, hogy a magas frekvenciás komponensek szerepelnek benne. De az, hogy így ránézünk, ahhoz képest ez egy sokkal exaktabb mérték, hogy tényleg melyik frekvenciák azok, amelyek amelyek itt növekednek. Tehát ez a wavelet transformáció, vagy wavelet elemzés, ez egy nagyon jó eszköz erre, hogy az időben lássuk az egyes frekvencia komponensek teljesítmény változását. Ezt is nagyon széles körben használják, tehát ez nagyon informatív, hogy bizonyos frekvenciós sávok az ELG-ben megnőttek, vagy lecsökkentek. Akár arra is jó, hogy van-e valami probléma, tehát hogy egyes betegségekben is láthatóak ilyenek, de erről majd lesz, ez a neurometriánál is elő fog kerülni, hogy ezt hogyan lehet alkalmazni. A következő példa, ami már ilyen fejlettebb módszer, ez az úgynevezett kvantitatív ELG, vagy day mappingnek is szokták hívni. Ez ugye, ahogy látjátok, ez arra jó, hogy a fejre rávetítenek egy ilyen színkódolt térképet. Tehát azt mutatják meg, ugye itt ez a színskála, ez itt mikrovoltban van, tehát hogy mekkora az amplitúdó, ugye itt mínusz 90-től plusz 75-ig az egyes agyterületeken, ugye meg milyen az amplitúdó. Ugye, mit látunk itt? Ugye itt ezek a standard ELG, ugye a 10-20-as rendszernek a standard ELG elektród elnevezései, tehát a frontopolaris, meg a frontális, meg a centrális, a parietális, meg az occipitális elektródok. Ugye ez ugye néhány tíz elektród, tehát ez viszonylag kevés. Ugye mit látunk ezen a térképen, hogy ilyen nagyon szépen eloszlik ez a szín, tehát hogy itt sok, ott kevés, de hát itt látjuk, hogy ezek igazából ilyen nagy területek egyetlen színt kapnak. Tehát itt egy nagyon-nagyon erős simítás van mindig ebbe a jelbe, tehát egy csomó mindent elken. Nyilván minél több mérőelektródon van, annál pontosabb lesz, és annál kevesebb ilyen elkenő simításra van szükségem ahhoz, hogy ilyen térképet kapjak. De ennél a day mappingnél mindig figyelembe kell venni, hogy oké, hogy ez a feszültség eloszlása a koponyán, de ez ugye annak a felbontása vagy a pontossága attól függ, hogy hány mérőponton van. Tehát ha csak néhány tíz, ha csak 10 vagy 20 vagy 30 darab mérőponton van, akkor azt figyelembe kell venni, hogy igen, ez azért nagyon elkente a jelenet. Tehát ugye semmit nem mond arról, hogy a két frontopoláris elektród között mi történt. Ugye arról semmit nem tudok, hogy szépen elkeni és kész. Tehát ugye ez csak arról tud valamit mondani, ahol mértem feszültségértéket. Jó, ez nagyon fontos ennél. Nagyon szépen hangzik, hogy ez ilyen térképezés, és tényleg hasznos is, de ugye ennek is megvannak a korlátai. Itt egy másik példa látható, a különböző frekvencia sávokba szűrve a jel. Ugye itt látjuk, hogy a delta, a theta, az alfa, sőt alfa 1, alfa 2, tehát alacsony meg magas alfa, beta 1, beta 2 tartományba szűrve a jelet, hogyan változik ezeknek az amplitúdója szintén, és hogyan oszlik el ez a koponyán. Ugye megint látjuk, hogy az alfa, az hol jelentkezik, az ugye nagy részt itt hátul a tarkó környéken jelentkezik, ahogy azt tanultuk is. És abból is, főleg ez a magas alfa, tehát ennél a személynél ilyen 11 Hz fölötti volt az alfa teljesítménye, de lehet olyan, akinél inkább ilyen alacsonyabb alfa. Ugye ezek a fekete pontok, ezek ugye megint a mérő elektródák, tehát megint igazából, ahol pontos mértéken van, az mindig a fekete pötty maga. Ami közötte van, az egy interpoláció eredménye, tehát az mindig csak közelítése annak, hogy ott mi van. Azért, hogy ne egy ilyen ábrát lássunk, hogy ne ilyen nagy téglalapokat lássunk a fejem, mert ez nem néz ki olyan jól, ezért mindig egy interpolációval ezt kisinítják. Az viszont ugye mindig csak közelítése annak, hogy ott mi történik. Tehát azt nem mondhatom, hogy azt tudom, hogy itt az elektródok között itt pontosan mi történt, hanem az interpolációhoz számolta ki, hogy itt volt egy növekedés, ezek alapján a mérőpontok alapján. Jó, ez tök fontos ezzel tisztában lenni. És a harmadik ilyen fejlett ELG elemző, vagy bioelektromos jel elemző módszerünk, ez a neurometria módszere. Ezt a Roy John professzor fejlesztette ki, és ez arra jó, hogy megpróbálja standardizálni az ELG-t. Ugye amikor vettük az ELG-t, a spontán ELG-t is, meg a kiváltott potenciálokat is, vagy akár az előző diára visszautalva, ugye az alfa, hullámokat, ugye mindig azt vettük, hogy ez nagyon, nagyon eltér egyénenként, hogy van akinek nagyon kicsi az alfája, de tulajdonképpen semmi baja nincs, tehát ez nem jelenti azt, hogy ő beteg lenne, másnak meg nagyon-nagyon szép nagy alfa hullámai vannak, az egyik embernek 9 Hz-es, a másiknak 13,5, akár még az is lehet, tehát hogy nagyon-nagyon nagyok az egyéni eltérések, de ő neki az volt a célja, hogy ezt valahogyan standard dizájnni lehessen, hogy össze lehessen vetni az embereknek az EEG-jét, mondjuk az egészségest a beteggel, tehát meg lehessen állapítani, hogy mi az, ami már beteg, mi az, ami még egészséges. És erre dolgozott ő ki egy módszert, vagy dolgoztak ők ki egy módszert, hogy ezeket a standard dizájnták a kvalitatív tulajdonságait az EEG-nek, azért, hogy leígják az eltérést az úgymond normális adatbázistól. Tehát ugye ennek több feltétele van, hogy ez a neurometria működjön. Ugye egyrészt ugye valahogy standardizálni kell ezeket a tulajdonságokat, másrészt ugye kell építeni egy normálisnak nevezett adatbázist, és valahogy le kell írni az ettől való eltérést. Na most ennek a lépéseit fogjuk nagyon röviden és nagyon csak vázlatosan megnézni azért, hogy lássuk, hogy ez hogyan működik. Ugye itt pár szó arról, hogy miért is előnyösebb ez, mint hogyha csak a sima EEG mérésből próbálnánk valamit kihámozni. Tehát ugye ez precíz és kvantitatív és ráadásul reprodukálható mértéke annak, hogy hogyan tér el a normálistól az agy aktivitása, és ugye ráadásul a standardizált dimenziókba transformálva ugye könnyebb ilyen topográfiás, statisztikai térképeket készíteni az agyról. Ráadásul így akár ugye bizonyos agyi betegségeknek a jellemzése is lehetővé válhat. Tehát ezzel a cél tényleg ez volt, hogy valahogy a normális meg a beteget valahogy elkülönítsék, és ennek egy mértéket adjanak, hogy hogyan lehet azt jellemezni, mikor tér el a normális az EEG. Ugye mi az a normális, ugye először az a kérdés, hogy mi az a normális adat, vagy mi az a normális adatbázis. Ugye ahhoz, hogy ilyen normális adatbázist fel tudjanak építeni, ahhoz ugye rengeteg egészséges egyének az EEG-jét fel kellett használni. Ugye ki az, aki egészséges? Vagy ki az, aki nem egészséges, és mindenki, aki ez nem vonatkozik, az ugye egészségesnek tekinthető. Tehát akinek neurológiai vagy pszichiátriai betegsége van, ő ugye nem egészséges. Akit fejű trauma ért, akinek már korábban volt valami EEG eltérése, aki gyógyszert szedett legalább 3 héttel a mérés előtt, tehát hogy gyógyszerek hatása se legyen benne az EEG-ben, aki alkoholt fogyaszt rendszeresen, vagy drogot fogyaszt, vagy akinek az IQ-ja nincs benne a normál értékek között. Ugye ők tekinthetők nem egészségesnek, tehát igyekeztek a normál adatbázist az olyan emberekből felépíteni, akikre ez nem vonatkozik. Ugye a standardizálásnak egy csomó lépése van, amire most nincs idő, hogy azt megbeszéljük, de pár dolog, amit így föl tudok villantani. Tehát ugye a cél az volt, hogy valahogy ezek mindig összehasonlíthatók legyenek, és ez majd a következő ábrán fog látszani, hogy ezt hogyan is csinálják. Ehhez ugye az eloszlását ezeknek valahogy standardizálni kell, tehát mindenképp normál eloszlásúvá kell valahogy konvertálni a jeleket. És utána, ami nagyon fontos, hogy csinálnak, az egy Z-transformációt csinálnak. Magyarul ilyen tehát azonos skálára hoznak mindent, ugye? Tehát nem tudnak különböző mikrovoltos értékeket összehasonlítani, mert akkor nagyon sok érték lenne, és nem lehetne összehasonlítani. És ezért a Z-transformációval, ami nem az volt Digjelből nektek, mert azt hiszem az is Digjelből van, ugye? Tehát az ugye arra jó, hogy azonos skálára tudnak mindent hozni, tehát mondjuk 0-tól 1-ig, vagy itt -2-től 2-ig, vagy bármilyen, tehát valami standardizált előre meghatározó skálára hoznak mindent, tehát átskálázzák úgy, hogy összehasonlíthatóak legyenek a mértékek. És ez az adatbázis például úgy lett megcsinálva, hogy minden eltérés, ami 2-nél nagyobb, az számít kórosnak. Tehát úgy állították össze az adatbázist, úgy csinálták meg a transformációkat, úgy csinálták meg ezt az egységes mértékre vagy skálára hozást, hogy a 2-nél nagyobb eltérések, azok azok legyenek a kúrosak. Tehát, hogyha itt csinálnak egy EG, vagy megcsinálják az EG-mérést, és aztán megcsinálják ezeket a standardizálási transformációkat, akkor utána össze lehet vetni a normál adatbázissal, és rögtön lehet rá egy keresést indítani, hogy mi az az eltérés, ami kettőnél nagyobb, és ugye itt látunk egy mínusz 2,3%-os értéket, ez így be is van keretezve, hogy ez például egy kórosnak tekinthető eltérés. Tehát viszonylag automatizáltan és mondhatni gyorsan lehet egy mértéket találni arra, hogy melyik elektródán, ugye itt láthatóak a standard EEG elektródok, hogy melyik elektródán, melyik frekvenciasávban található eltérés a normálishoz képest. Ugye itt ezekből, ugye, ahogy mondtuk, lehet ilyen agyi térképeket készíteni, és ugye különböző betegségekhez ugye lehet ezeket a térképeket elkészíteni, és megnézni, melyik területeken van kettőnél nagyobb eltérés, ezekben a Z-értékekben, nyilván a normális, az ugye gyakorlatilag mind fekete, vagy nagyon kicsi eltérések vannak, tehát a kettő belüli eltérések vannak egy normálisnál, és itt látható a különböző betegségek, hogy melyiknek ez alapján, a neurometriás adatbázis alapján, hol tér el a standardizált Z-érték a normálistól, és látjuk, hogy egészen a különböző frekvenciasávokban, és látjuk, hogy egészen eltérő dolgok jönnek ki, és hogy egyes betegségekben egész máshol jönnek ezek elő. Mondjuk a demenciában látjuk, hogy gyakorlatilag minden frekvenciasávban nagyon nagy változások történnek. Például nagyon-nagyon lecsökken a magas frekvenciás aktivitás, és megnő az alacsony frekvenciás aktivitás. Ami tényleg egy jelzője a demenciának, hogyha az alacsony frekvenciás aktivitásnak a teljesítménye megnő, és a magas frekvenciásé lecsökken, akkor van erre esély. Ugye ennek különböző perspektívái vannak. Ugye ez alapján be lehet, azt mondják, de én amúgy nem tudom, hogy ez mennyire használják, hogy itthon ezt használják, nem nagyon, ugye? Tehát ezt nem igazán használják, de ők azt mondják, hogy ennek lehetnek ilyen perspektívái, tehát akár a gyógyszer adagolás beállítását, akár a igyekezni megjósolni, hogy a páciens a bizonyos kezelésekre hogyan fog reagálni, ki lehet szűrni azt, hogy hol nem megfelelő az EEG aktivitás, és például az unipoláris depresszió és a időskori demencia elkülönítése, ami hasonló tüneteket produkálhat, de hogyha egy ilyen térképet készítenek, egy ilyen neurometriás térképet készítenek, akkor látszik, hogy még az unipoláris depresszióban például a delta teljesítmény az lecsökken, addig demenciában ez erősen megnövekedik. Tehát ez lehet egy mérték arra, hogy elkülönítsék a hasonló tüneteket produkáló, de mégis eltérő betegségeket vagy kóros elváltozásokat az EEG alapján. És itt még pár könyv felsorolva, amiben utána tudtok olvasni ezeknek a témáknak. Illetve, hogyha ez részletesebben érdekel, akkor ennél jóval részletesebben, nagyon sok szöveggel az angol nyelvű tananyagban ez szerepel a wiki oldalán a tárgynak, tehát ha felmentek a wikire és megnézitek az előadás diasorok alatt az angol nyelvű tananyag pontot, akkor arra rákattintva ennél a diasornál duplája hosszú PDF van föl, rengeteg szöveggel és képlettel, ami ennél sokkal részletesebben elmagyarázza ezeket a dolgokat. Például a neurometriának is a lépései, a standardizálás lépései ott vannak fönn, tehát ha érdekel titeket, hogy ezt hogyan csinálják, akkor ott utána tudtok neki egyszerűen olvasni. Van-e kérdésetek ehhez a témához? Bármiről itt, ami az előadáson elhangzott. Ha nincsen, akkor egy picit előbb befejeztük, és köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor aki jön mérőgyakorlatra, az jöjjön.